archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Amikor én még Vörös Sándorral és Károlyi Amival beszélget Szabó Éva.
Hogyha a gyerekkor tájait keressük, akkor két különböző irányba kell elindulni. Először Sándornál kezdem. Én az irodalmi lexikonban szülőhelyként Szombathely nevét olvastam, de olvastam a Vas megyei üdvözlet című versét, amelynek az utolsó két sora úgy hangzik, hogy végtére visszatérek Csöngére. Melyik az igazi szülőhely?
Az igazi szülőhely fizikailag, biológiailag véve Csönge.
Ha most azt az első képet, amelyre visszaemlékszik Csöngéről, meg kellene keresni a gyerekkorából, mi lenne az? Az a kosaras kép talán?
Csöngéről első impresszió talán az volt, mikor egy nagy rét közepén megálltam, hogy na, itt vagyok. A psziché kezdődik ezzel a jelenettel, ami ott a valóságban megtörtént velem, hogy a születési helyem egyszerre csak eltűnt, aztán újra megjelent.
Amika, a te szülőhelyed felé merre kell indulnunk?
Érdekében az Üllői útra kell indulni, és pedig Nomen est Omen, a Rivai könyvkiadó ház harmadik emelete lakásoknak volt kiadva. Szép nagy szobájú lakások voltak, és én onnan néztem le az Üllői úti fákra, ugyebár most ugye tiszta irodalom.
Kosztolányi Dezső, Üllői úti fák. Az ég legyen ti véletek, Üllői úti fák. Borítsa lombos fejetek, szagos, virágos vergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, Üllői úti fák. Másoknak is így nyíjatok, Üllői úti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráin át. Ne lássák a búciprusát. Higgyék, örök az ifjúság, Üllői úti fák. Haldoklik a sárgult határ, Üllői úti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, Üllői úti fák.
Beleszülettél az irodalomba, kicsi gyerekkori emlékeid között, amelyet már nem neked meséltek, hanem amelyre te is emlékszel, találunk ilyen irodalmi fogantatásokat, mint az Üllői úti fák.
Ha Sándor egy rét közepén jött rá, hogy ő, én az Üllői úti ház előtt, azt hiszem Üllői út 18 volt, ott álltunk hárman, a két kis fivérem és én, és vártuk anyánkat, hogy nem tudom mi, a gyerek kocsit kihozza a lépcsőházból, és úgy fölnéztem arra a nagy házra, és akkor azt gondoltam, jaj, de óriási a világ, és én milyen pici vagyok, és vagyok, itt vagyok.
Ez érdekes, egyébként minden gyerek megéli valahol a maga kicsiségét valami nagyhoz viszonyítva, ez a rét meg a bérház, bármennyire két különböző terepe is a gyerekkornak, azért ez az élmény itten közös. Mi volt az a piros görbe, Sándor?
Az egy ház volt, amelyik félig párhuzamos volt a mi házunkkal, félig görbületes. Ez volt a piros görbe.
Ez valahol ilyen cselédsor volt?
Igen, és most is megvan. Nagyon sok mindent szétdúltak csöngén, de pont ez a piros görbe, ami biztos emlékszik rá, szintén látta, a piros görbe megvan. És egy alsó ház, ami a mocsárba, a lábba épült, az is megvan.
Csöngéről jut eszembe, de lehet, hogy neked is élményed lesz. Az embernek a gyerekkorához bizonyos dolgok szabályszerűen tartoznak hozzá. Sándorról tudom is, hogy a kutya az a gyerekkorában szerepet kapott. Az állatokkal való kapcsolata valahol belső szükséglete egy gyereknek. Neked itt az Üllői úton volt-e ilyen gyerekkori élményed?
Az Üllői úton nem volt. Majdnem azt mondom, hogy a gyerekhez kert kell, de a kutyához is kert kell. Úgyhogy az én kutya és állat élményem az kertesházba. Akkor eljutunk a Mészáros utcába. Ott kezdődött az igazi élet.
Bevallom, hogy bántottam Bundást. 6 éves voltam, ő, ha ember lett volna, legfeljebb másfél. Kölyök kutya, nagy, gömbölyű pamacs, még világos kék szemekkel. Azt akartam, hogy ugorja át a kifeszített spárgát, s mivel nem tette, hogy is tehette volna, csöpp fekete lábával, dundi hasával. Hát megvertem, s még jól is esett, hogy bántottam. Bundás biztosan bevádolt ott, ahol ezeket a gaztetteket számon tartják. Remélhetek-e feloldozást? Nem tudom.
Olvastam, hogy a nagymamától 2 virágos csészén kívül a virágokkal és a színekkel való rokonságot örökölted. Mesélj erről, hogy volt ez?
Ez úgy volt, hogy talán 4 éves se lehettem, és akkor a nagymama jóval 80-an felül volt, és kézen fogott, és levitt a kertbe, és a kezembe adott egy kis ollót, olyan kis tompa ollót, és azt mondta, hogy segítsek neki a hervat virágokat levágni. Hát akkor ugye segítettem neki, és ez valahogy egy kitörölhetetlen emlék, ahogy én megyek egy egész más életkorú emberrel, aki mégis annyira hasonlít, és közös velem, és ugyanazt csináljuk.
Nekem is van egy ilyen gyerekkori élményem, nálunk a nagyapámé volt a kert, és 2 dologra én is emlékszem, az egyiket ugyan mesélik rólam, hogy mindig lecsipkedtem a rózsát, amit ő nagyon gondosan metszegetett, amikor kibimbózott, de a másik az, hogy emlékszem rá, hogy hosszú időn keresztül, amikor ment a nagypapa előtte, mindig az ő nyomába akartam lépni, de fizikailag is akkorát, mint ő.
Kert. Ha egész életedben ezt akartad, s végül megteheted, szorítsd magadhoz kertedet, számold meg fűszálait, leveleit, beszélgess a vendégfűzgallyal, amíg kirügyezik, etesd, itasd fáradhatatlan a kertedet, egész addig, ameddig megteheted.
Hogy volt azzal a kutyával, azzal a gyerekkori kutyával? Erről meséljen, Sándor.
Gyerekkori kutya az sok volt, és vagy szeretett otthonlevők voltak a házakon, a tanyákban. Az egy állatbarát környék, főleg a kutya meg a macska járja, de van disznó is, meg búrjú.
Én úgy képzelem el magát, mint gyereket a versei alapján, különösen azóta, amióta az Éjszaka csodáit olvastam, hogy nem annyira csinálta maga körül a dolgokat, mint inkább figyelte.
És történtek körülöttem.
Figyeli az ember maga körül a világot. Állatok élnek körülötte, növények élnek körülötte, és az ember a szemével úgy elbogarászik ezek között. Emlékszik ilyenekre?
Hát ilyen volt akkor az egész világ, amikor még semmi sem volt fontos, de mindennek megvolt a maga jelentősége. Akkor a gyerekkor, sőt valamivel később is, nagyon vidám korszak volt.
Dombtövi tűszál az ajka közt, tenyerén az álla, a vándorló felhő népet álmosan csodálja. Előúszik Mok király, két ágú az orra, feje fölött koronája, mint a habos torta. Fut mögötte a bolond, szélesen nevetve, nagy púpjából szürke kígyó nyúlik az egekbe. Törött kordén utazik egy kopasztott kánya, s haját tépve bogyó vére a király leánya, és utánuk cifraház gördül sok keréken, bent a cirkusz hercegnője öltözködik éppen. Száz ruháját ékszerét odaadná szépen, csak egy hétig
amit te aktív vagy, inkább bámészkodós gyerek voltál.
Én egy dinamikus kisgyerek voltam, talán amiatt, mert két fivérem volt, és én egy olyan harmadik fiú voltam köztük. Ugyanaz a fára mászás, kerítésre mászás, tetőre mászás, sőt, az édesanyám nekem is olyan kis nadrágocskát vart, mint amilyen a fiúknak volt, csak az enyém az egyik pepitta volt, a másik pedig világoskék, és a szomszéd gyerekek csúfoltak is, hogy az ami nadrágba jár.
Maradt is a nadrág. Hozzá kell tenni, hogy igen, praktikus viselet. Nos, az ember gyerekkora körül mindenek előtt ott vannak a szülők. Mindjárt Sándort megint idézni fogom, az édesanyjáról írta, szép vagy, mint a hold, ha felhő folyja át. Az édesanyjáról meséljen.
Édesanyám a középosztály szokásos gyermekei, fiai, lányaihoz képest nagyon művelt volt. Tudott zongorázni, tudott több nyelven, angolul, franciául, németül, olaszul. Olvasta 4-5 népnek az irodalmát, eredetiben vagy fordításban, ahogy lehetett. És engem is korán rászoktatott, anélkül, hogy erőszakolt volna rá, a sokat olvasáshoz, sokat íráshoz. Szóval, hogy írni kezdtem, és hogy irodalmat olvastam, azt elsősorban anyámnak köszönhetem.
Régebben azt mondják, hogy a gyerekek nem éltek annyira közel a szüleikhez, mint mai napság. Volt egy bizonyos távolságtartás. Maguknál hogy volt?
Hát ott távolságtartás egyáltalán nem volt, be volt mindegyikünk ágyazva a családba, de ennek a beágyazottságnak azért megvoltak a hátulütői, megvoltak a nehézségei. Már korán be akartak fogni mezőgazdasági munkára, és az nem nagyon sikerült. Úgyhogy a szüleim kénytelenek voltak beletörődni, hogy író vagy költő leszek, nem pedig kaszás vagy kapás.
Nem örültek neki?
Anyám örült neki, apám egyáltalán nem. Nagyon szerette volna, hogyha szántóvető ember leszek.
Az édesapja szigorú ember volt?
Szigorú nem volt, szeszélyes volt, és veszekedős, verekedős. Apám nem szívesen egyezett vele olyan dologba, amit nem ő akart, hanem más.
Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, és kikacogja.
A kérdés neked is szól, édesanyád, édesapáddal kapcsolatos gyerekkori emlékek.
Azt hiszem, hogy nem voltunk mi távol a szülőktől, talán sokkal többet voltunk együtt a szülőkkel, mint a mostani gyerekek. Mindig együtt ebédeltünk és együtt vacsoráztunk. És akkor apám mindig elmondta, hogy mi volt a hivatalban, mi meg vagy hallgattuk, vagy részt vettünk a beszédbe. Aztán különösen esténként akkor apámmal lehetett versekről beszélni, úgyhogy akkor egész kicsi lány voltam, még akkor tanultam olvasni, és az este van verset, az voltaképpen apám közvetítésével ismertem meg, és még mondtam apámnak, hát hogy lehet, hogy valaki ilyen hosszú verset tudjon írni, mert ez nekem nagyon hosszú volt, ugye? És akkor apám azt mondta, ó, annál sokkal hosszabb versek is vannak, és akkor elkezdett az eposzok és Homéroszról. Szóval apámnál volt a líra, anyám volt az erélyes.
Arany János, családi kör. Részlet. Este van, kiki nyugalomba. Feketén bólingat az eper falombja, zúg az éjbogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szana szétgörögnek, csaponga denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek, a gazdasszony éppen az imént fejé meg. Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Ballag egy cica is, bogarászni restel. Óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel, meg-megáll, körülnéz. Most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Nyitva áll az ajtó. A tüzelő fénye oly hívogatólag süt ki a sövényre. Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, küszöbre a lábát, erre állát nyújtja. Benne a háziasszony elszűri a tejet, kérő kisfiának enged inni egyet. Aztán elvegyül a gyermek társaságba, mint csillagok közé nyájas hold világa. Egy eladó jánya tűzre venyigét rak. Ő a legnagyobb s szebb, a hajnali csillag. Vasalót tüzesít, új ruhája készen, csak vasalás híja, s reggel ünneplészen. Körül az apróság, vidám mese mellett, zörgős héjú borsót vagy babot szemelget, héjából időnként tűzre tesznek sokat. Az világítja meg gömbölyű arcukat. A legkisebb fiú kenyeret kér, s majszol. Üszköt csóvál néha, tűzkígyókat rajzol. Olvas a nagyobbik, nem ügyelve másra. E fiúból pap lesz, akárki meglássa. Legalább így szokta mondani az apjok. Noha a fiú nem imádságon kapkod. Jobban kedveli a verseket, nótákat. Effélét csinálni maga is próbálgat.
Melyikkel volt közvetlenebb kapcsolatod?
Hát végeredményben mind a kettővel nem volt olyan, szóval, hogy megjátszottak volna tekintét, vagy micsoda, no, sok szabadságot engedtek nekünk. Sőt, mert mi elég jó tanuló gyerekek voltunk, úgyhogy nem kellett űzni minket a könyvet. Úgyhogy szegény apám sokszor mondta nekem azt, hogy mit tanulsz annyit?
Le kellett beszélni, ez majdnokság inkább fordítva van. Előbb Sándor a zongorát említette. Neked mi jut eszedbe a zongoráról?
Hát a zongoráról bizony nekem sok jut az eszembe, és azt hiszem talán legalábbis a számomra a legjobb kis írásomnak találom, aminek éppen a címe, hogy a zongora. Anyám hivatásos zongorista volt, úgyhogy hát pici gyerekkora óta ugye annak készült, és hát annak egy akkor, mikor valaki férhez ment, és hát egyik gyerek a másik után, és a háztartásnak minden, és hát a férnek kevés fizetés, akkor nem lehetett művésznőnek lenni.
Te maga tanultál zongorázni?
Én tanultam zongorázni, igen, sőt, nagyon is szerettem, és az a nagy fájdalmaimhoz tartozott, hogy az életnek ugye az első pofonja volt, én hüvely gyulladás miatt abba kellett hagyni. Az ott az orvos, akárhányszor újra kezdtem, azt mondja, újra ki fog jönni.
Zongora. Feltéve, hogy van és nagy szobád, s ha örökség vagy totószelvény rád szakadt, vegyél szobádba zongorát, tömzsilábú dohányszín jószág, billentyű sor a rád nevet, vedd meg zenének rejtekül. Benn Mozart alszik, de felül, ha hívogatod, ébred, él. Hogy nem vagy művész? Üssekő! Klimpírozzál csak, kedvesem, mert ez is jobb a semminél.
Az ember gyerekkorában valamilyen értelemben hallatlanul fogékony a zenére, a hangra. Megindítja a képzeletét. Te hogy voltál a zenével magával, mondjuk amikor még nem kellett püfölni a zongorát, egyszerűen csak hallgatni a zenét?
Én azt hiszem, hogy olyan hatása volt az emberre, aminek később jött ki az eredménye.
Most később veszett el az igazi eredménye. Az ember gyerekkorában jól indulna, mint muzsikus, de aztán kiderül, hogy nem szereti a hangszereket, és lesz belőle egy olyan pasas, aki másnak a zenéjén él, de saját zenéje nincsen.
Maga játszott valami hangszeren, Sándor?
Nem tudok sajnos semmilyen hangszeren se játszani, pedig legalábbis furuljázni okatlanul kellene, hogyha tudnék, de most már késő.
Azt nem érezte soha, hogy jó lenne egy hangszerrel kettesben lenni, és úgy együtt elmondani valamit, ami éppen belülről nagyon szépen szólt, vagy fontos volt?
Mert csak a hangszereket megnevelni nagyon nehéz és fáradtságos. A zeneszer számokkal összeszokni, zenét tanulni nem könnyű egyáltalán.
Egy költő azért nincs nehéz helyzetben, hanem muzsikális, mert valami fajta hangszer vagy muzsika, ha úgy tetszik a vers, és magánál aztán különösen az.
csiribiri fűt kaplan, szárnyatlan száj sűt kaplan. Csiribiri, csiribiri lágy poplan, fáradt forró lázad van. Csiribiri, csiribiri zapszalma, engem hívj ma álmodba.
Még valamit a zongorával kapcsolatban, ez a Mares bácsi.
Ő volt a hangoló, aki ezt a bizonyos zongorát, ugye, időnként eljött, és hát karba tartotta, szóval a hangzás tisztaságát ellenőrizte. Ez volt a Mares bácsi.
Én most nem csak a zongora kapcsán kérdezem őt, hanem a gyerekkorunkhoz jellegzetes emberek is hozzátartoznak, akik vagy furcsa figurák, vagy érdekes dolgokról mesélnek. Olvastam néhány sort erről Mares bácsiről, és azért gondoltam, hogy kulcsember volt a gyerekkorodban, vagy legalábbis egyik kulcsember.
Annyiban volt érdekes, ugye, hogy a zongora mindig újjászületett a keze alatt, ugye, a félre csúszott, vagy hamis hangok, ugye, azok mind a helyükre kerültek, hát ezért is egy varázsló is volt, és az látom, hogy vak volt, a gyerek számára az olyan különös, hogy ezt éppen egy olyan ember tudja csinálni, aki nem lát. Ez is a varázslathoz tartozott.
Hangolás. Mezítláb tündérek tánca a hóban, táncuk ütemét mégis hallani. Titata, 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 ti. Titkot súgnak egymás fülébe. A titkos beszéd ilyes valami. Titata, 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 ti. Hogy mit jelent a titata, ti? Táncütem? Titok? Jelbeszéd? Mondd meg, ha meg tudod mondani.
Sándor, a maga gyerekkora körül voltak-e érdekes emberek, akikre még visszaemlékszik a környezetében? Vagy figurára voltak érdekesek, vagy valami olyan bolondériájuk volt, ami egy gyerekképzeletét nagyon foglalkoztatja?
Hát együtt éltem olyan emberekkel, akik irodalommal, művészettel alaposan foglalkoztak. Ilyen volt például Csöngének a lelkésze, Hutter Zsigmond, aki a Petőfi kutatásnak egy lényeges oszlopa. Petőfinek a heteit, sőt napjait kibogarászni, kideríteni, hogy hát mi is történt akkor. Szóval éltem együtt érdekes és értékes emberekkel, de sajnos mindig csak rövid ideig. Ezek az együttlétek hosszabbra nem sikerültek.
Ami említetted, hogy a tanulásról úgy kellett lebeszélni, de tanulni, szeretni és iskolába járni, szeretni, az két különböző dolog. Hogy voltál az iskolával?
Rettenetesen féltem az iskolától. Rettenetesen féltem, úgyhogy egészen hasfájást kaptam reggel, hogy majd tudok-e felelni, és amikor a cipőmet fűztem, egész vacogtam.
És mitől féltél, ha egyszer tanulni szerettél, és tudtál bizonyára egy csomó dolgot, amit tudni kell?
Ilyen lámpalászféle, vagy a fölsüléstől való rettegés, vagy ki tudna ilyen mélyre ásni, hogy miért féltem tőle, vagy mire?
Volt egyébként a kicsi iskolás éveid körül olyan tanítónéni vagy tanítóbács, akire visszaemlékszel, és aki mondjuk valamiféle biztonságot jelentett azért abban a szorongásban, amivel egy kisgyerek átlépő az iskola küszöbén?
Hát kérlek, amikor én egész kisgyerek voltam, akkor magántanuló voltam, azért mert olyan nyápic gyerek voltam, és hát ugye különösen apám hát rendkívül féltetett, ugye hát magántanuló, és volt egy tanítónőm, azt Okos Rózsának hívte, és úgy hát nagy ünnepek előtt akkor mindig óriási rózsacsokrokkal jelent meg, amiket nem nekem hozott, hanem a saját tanítványai az iskolába ő neki hoztak. Úgyhogy ezek a hatalmas virágcsokrok és az Okos Rózsa név ez együtt valahogy, és egyszer nagyon megtréfáltam, vagyis én azt gondoltam, hogy én megtréfálom őt, még egész kezdeti, mikor kezdett írni, tanítani, és már úgy diktált nekem, és gondoltam, na, most én kifogok az Okos Rózsa tanítónénén, és úgy húztam, hogy az ne férjen ki a sorba, és akkor ránéztem, na most mit fogsz csinálni?
És mit csinált?
És akkor nyugodtan azt mondja, hogy vidd át a következő sorba.
Nem tudtál túljárni az eszén, valóban Okos Rózsa volt.
Ezt itt tanultam meg szótagolni, ami minden írásolvasás alapja, a szótagolás. Nem tudom, hogy most hogy tudják ezt a gyerekek. Engem Okos Rózsa megtanított rá.
Sándor maga, hogy volt az iskolában?
Hát utáltam az iskolát, és ha lehet, kikerültem. Télen szerettem beteget játszani, és az iskolából kimaradni olyan kis hőemelkedésekkel is, ami talán nem indokolt.
De tanulni szeretett, nem? Olvasni, tanulni?
Olvasni anyámtól tanultam, 3-4 éves korba, óvodás korba. Később az írásolvasás már aztán elszakadt teljesen az iskolai rendtől.
Egyszer volt egy nagy csoda, neve Birka iskola. Ki nem szólt, csak bégetett, az kapott dicséretet. Ki oda se ballagott, még jutalmat is kapott. Így hát egy se ment oda, meg is szűnt az iskola.
Nagyszülők, ami már említettük az egyik nagymamát a kertjével.
Nagymama, igen. A másik nagypapa, nagymama, ott alig vannak emlékek, mert idősek voltak, és hogy mondjam, csak olyan halavány emlékeim vannak róluk, mint egy olyan sötét Rembrandt kép, hogy látom nagymamát egy alkonyodós szobába, még a régi módi ágyba, aminek a háttámlája olyan magas, de az emlék se tudja már az arcvonásokat kivenni.
Majd nagyszülőket csak éppen a sír szélén ismertem, amikor születtem, nem sokkal utána meghalt nagyapám, valamivel korábban nagyanyám. Nagyon kevés konkrét emlékem van.
Az embernek a gyerekkorához tartozik megint, hogy valamitől nagyon fél, vagy kitalálja magának, amitől fél, vagy valóban van, a sötéttől, a vihartól. Vannak ilyen emlékeid?
Nem, ilyen emlékeim nem voltak, mert úgy látszik valami fizikai kurázsi az volt bennem gyerekkoromban is. Azt mondom, hogy is.
Tehát most is van.
Remélem, talán valami maradt még.
Sándor maga félt a gyerekkorában?
Elég sokszor, igen, előfordult, hogy féltem. Félénk, sőt, gyáva gyerek voltam, akinek több bátorságot kellett volna tanulni az iskolába. Az iskolatársaktól, a tanítóktól, mindenkitől, de hát nem ez történt.
Ugye maga soha nem verekedett gyerekkorában?
Hát szégyen szemre csak akkor, ha sokkal erősebb voltam, mint az, akit vertem. Az sajnos nem ritkán előfordult, hogy iskolatársaimat megvertem.
És magát gyakran megverték?
Aztán volt, amikor én is kaptam ütést.
És hogy viselte? Ugye azt mondják, hogy nem az az erős igazán, aki üt, hanem aki az ütést állja.
Én általában álltam az ütést, és igyekeztem erős lenni, erőt mutatni.
Ami óra, ketyegés, mi jut eszedbe róla?
Fali órának a hangja. A fali óra, azt a bomba vitte el, úgy sajnálom, olyan szép hangja volt, az órakat verte. A negyedeket és a feleket nem, csak az egészet.
Nálunk is egy ilyen nagy, lógós fali óra volt. A gyerekkoromhoz olyan fantasztikusan tartozik hozzá, annyi minden kapcsolódik hozzá, hogy lefölhúzgálták azokat a fém uborkákat rajta, és az a fényes lapja, igen, ami egészen más volt reggel, más volt a déli napsütésben, amikor bejött az ablakon, és megint más volt az alkonyatban, de valahogy a fantáziámat mindig foglalkoztatta, az az óra jelen volt, és úgy visszaketyeg az időből az én számomra.
És az ember nagyon büszke volt, amikor már ismerte az órát, ugye?
Igen, hát az a másik nagy élmény, igen, amikor már nem játék csupán.
Fali óra. Az óra mindig tiktakoljon. Ne legyen néma, mint a kvarc. Felőlem akár kakukkoljon a kedves grimaszos óra arc. Ketyegjen akár menüettet, ne álljon meg a figura, ne ráncolja a homlokát, a tányér arcú pofika, a reggel álmos, este friss, a percről percre változó, az érveréssel mérhető, az én számomra élhető, 120-as pulzusú idő.
Az első élmény, amikor az ember a cipőmadzagját meg tudja kötni masnira, ugye? És a másik az óra, amire így visszaemlékszem, hogy éreztem, na ez egy tett.
Ha már a cipő masni szóba került, akkor hadd kérdezzem meg, úgy a gyerekek szoktatása, nevelése, házirend, napirend körül minden családnak vannak jellegzetességei. Ugye nálatok volt 3 gyerek, ott rendet is kellett tartani. Milyen ilyen gyerekkori szokások voltak, amiket úgy illet mindenkinek becsülettel csinálni?
Erre igazán nem gondoltam vissza, de hát, hogy ott minden nap volt rendes mosakodás, és fogpucolás, és idejében lefekvés, meg idejében fölkelés, meg tanulás, meg játék, meg idejében enni adott anyám, ugye szépen megterített, mindenkinek volt egy szalvétája, szalvéta gyűrűvek, úgyhogy ez mind anyám munkája volt.
Az embert fényképészhez viszik, ha van kedve fényképészhez menni, vagy nem. Lehet, hogy előtte éppen nagy bajok voltak ott, és az embernek sírni lenne kedve, és odaállítják, és mosolyogni kell.
Nagyon nem szerettem fényképészhez járni, most se. Most ugyan jönnek, őket külön-külön kedvelem, nagyon helyesek, csak éppen. szépen lefényképeznének.
Láttam azt a fotót azzal a művirággal, az hogy volt?
Hát ott nem csak egy művirág volt a kosárkába, ugye, és akkor nem akartam mosolyogni, és akkor ott elkezdtek táncolni, meg majmot is mutattak, meg minden, és akkor valahogy egy olyan daccal azt gondoltam, hogy én azért sem fogok mosolyogni.
Sikerült. Az ember gyerekkorában, hát ha testvérei vannak, akkor kevésbé van egyedül, de azért szeret is néha egyedül lenni, és ilyen belső képzeletjátékokat játszik magával, amelynek rendszerint ő a főszereplője. Volt-e ilyen belső játékod?
Hát Isten tudja, talán az, amikor az embert megbüntették és sorokba állították, akkor elkezdtem fantáziálni, hogy miért éppen én vagyok itt a sorokban, hogy miért velem történik ez meg. Valahogy nem éreztem egészen a sorstól igazságosnak, hogy ez megtörténhetett volna mással is.
Rajzlap. Rajzol Ági mindenfélét, ami van és ami nincsen, rózsát növeszt a kilincsen, rajzol, amit lát és nem lát, zöld nyulacskát, piros macskát, napot, holdat, csillagokat, háromlábú bogarakat, anyut, aput, Sánta nénit, kis testvérének kis székit, diót, almát és kukacot, felhőt, autót és vonatot, pici helyen elfér minden, ami van és ami nincsen. Vörös Anna a neve. Vörös haja van, vörös a szeplője is, ha a szeplője van. Nincsen neki szeplője, vörös haja sincs, rajzolta a képzelet, vörös Anna sincs.
És még egy dolog, láttam egy másik fényképet, Piero voltál.
Igen.
Tánciskola.
A tánciskolában, igen, igen. És az a kis ruháska, kérlek szépen, az egy zsákból készült, mert akkor, mikor én kislány voltam, az akkor nem voltak még olyan nagyon jó módú idők, és ezt az édesanyám fabrikálta össze, és egy kis jambó sapka, akkor úgy nevezték, az volt a hozzátartozás, ugye, és a piőrőt azt a két pompon jellemezte a cipőcskén, úgyhogy egy nagyon szegény kis pieret volt.
Hogy viselted el, mondd, hogy a tánciskolában egy lánynak meg kell várni, hogy egy fiúnak kedve legyen felkérni őt?
Ez voltak éppen megalázó helyzet, csak szerencsére mindig voltak ilyet. Tudod, de el tudtam képzelni, hogy ez borzasztó lehet, hogy valaki ott ül és nem jön senki, érte?
Egy másik dolog, ami egész misztikusan tartozik a gyerekkorunkhoz, a hóesés. Abban is annyi minden történik. Bajza utca.
Igen, de a hóesésnél is szebbek meg a jégvirágok. Mert ugye akkor nem volt központi fűtéses lakás, legalábbis nekünk nem volt, és az ilyen kályhával fűtött lakásokban inkább van jégvirág az ablakon, és az csodálatos. Az csodálatos.
Sándor már egyszer ugyan mesélt nekünk, amikor a bozzai kisiskolások mondták a verseit, és kérdezték is ezt a száncsengőt, de ott kérdezzem meg újra, hogy onnan Csöngéről jön ez a száncsengő?
A főképpen Csöngéről, de majdnem minden dunántúli faluban laktam, és az mind száncsengőzéssel is járt.
És ez kötődik egy konkrét élményhez, vagy csak úgy általában csengenek vissza ezek a száncsengők a versben?
Általában.
akkor, ha már a száncsengőnél tartunk, milyen volt maguknál gyerekkorban a karácsony?
Hát nem csináltunk belőle nagy esetet. Most hétköznap van, most karácsony van. Több gyertya égett, több csengetyű csendült, több cukor lógott a fákról. Ez volt nálunk a karácsony.
Magát nem foglalkoztatta, hogy hogy jön be az a karácsonyfa az ablakon? Ugye nekünk még a Jézuska hozta ezt a karácsonyfát, engem nagyon izgatott, hogy ajtó, ablak csukva van, Jézuska mégis bejön a karácsonyfával.
Nálunk sajnos nem így ment, és roppantul izgatott az a körülmény, hogy itt ráfogják, hogy a karácsonyfát Jézuska hozza, pedig bármelyikünk ránéz, hát nyilvánvaló, hogy az nem Jézus, hanem vagy a papa, vagy egy felöltöztetett bábú.
Betlehemesek jártak arra?
Betlehemesek, hát a falubeliek. Senkit be nem csaptak vele, hogy ott 10 vagy 20 gyerek föl alá szaladgál.
A ti karácsonyaitok, ami?
Hát ahol több gyerek van, ott a karácsony is nagyobb ünnep, a gyerekek ünnepe, nagy karácsonyfák voltak, és hát elég sokáig abban a hitben, ugye, hogy angyalhoz. Tehát a kételyek kezdtek úgy fölmerülni. Egyszer az előszobában találtam egy arany szálat, és akkor apámat kérdőre vontam, hogy mi ez az arany szál itt. És nagyon kedvesen, és rögtön kapásból azt mondta, az angyalnak a haja kihullott, hagyszála az angyalnak.
Én emlékszem rá, hogy engem kiküldtek, most már tudom, karácsonyfa díszítés idejére az udvarra, és mondták, hogy ott nézzek, fölfelé majd ott fog jönni az angyal a karácsonyfában. Hát óriási csalódásom volt, hogy az angyal nem jött, a karácsonyfa volt, de még nagyobb csalódásom volt, amikor rajta kaptam a szüleimet, hogy ők díszítik a karácsonyfát. Úgy éreztem, hogy elloptak tőlem valamit, ami nagyon szép volt.
Mi ugye a szobába be voltunk csukva, az ajtó be is volt zárva, de aztán úgy lehasaltunk, és az ajtó hasadékon átnéztük, és próbáltuk meghallani, ugye, ezt a bizonyos angyali lépteket.
Sándor gyerekkorában cirkusszal találkozott?
Igen, volt, hogy a falunkba cirkusz járt, és fölvonultak a pónik, a majmok, a szamarak, mindenféle csodálatos dolgokat megmutatkoztak. Ezt tette a falu életének az ünnepélyesebb vagy vidámabb részét, és a felnőtt falu ebbe nem avatkozott bele, nem szólt bele. Megcsinálták a produkciójukat, aztán mentek tovább.
Én a Beketov cirkuszra emlékszem természetesen, és leginkább a cirkusz igazgatóra, ugye, mert az ott olyan frakba-klakba jött ki, és egy ostor volt a kezébe, és ahol elkezdett pattintani, és akkor azok a gyönyörű lovacskák körbe rohangáltak, és akkor jött a műlovarnő, úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes volt. És mielőtt elmentünk a cirkuszba, olyan izgalom volt rajtam, hogy én ilyen csodákat fogok látni, hogy a diós nudzsit nem tudtam megenni.
Sándor, magának akkor, gyerekkorban egyértelműen vidám dolog volt a cirkusz, vagy netán megleste a bohócok szomorúságát is?
Én azt hiszem, a bohócok szomorúsága inkább ráfogás vagy festőmodellek dolga. Nem hiszem, hogy a cirkusznak nagy változtató ereje lenne a gyerekeken, vagy akár a felnőtteken.
Van azért valami a bohócok esettségében, amin érdemes gondolkodni. Maga például hogy viselte el, ha magát kinevették a pajtásai?
Nagyon sokszor előfordult, volt, hogy rosszul esett, ha kinevettek.
Van mi nálad, mikor szólalt meg először a vers?
Azt hiszem, hogy elég hamar olyan második elemista lehettem, és az egész költészetek is Laknoteszhez fűződik, mert abba írtam ugye az első verseket, és akkor a fivéreim megtalálták, és jól kinevettek, és akkor Laknoteszt eldugtam, és egész addig, amíg a nyugatban meg nem jelentem, szó se volt otthon versírásról.
Sándor, mikor írta az első versét, vagy ha nem írta, mikor gondolta ki?
Hát akkor nem igen lehettem több, 2 évesnél, 3 évesnél, hogy ha nem is verseket, de versszerű dolgokat kigondoltam. Ilyeneket, hogy csoma-csoma cepelin, csoma-csoma cepelin, csoma narancs. Csoma-csoma cepelin, csoma-csoma cepelin, csoma füge. Efféle kis értelmetlen ritmusokat mondogattam.
Szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiú csapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alól a lépben a kém és eltűnik az écsikkéi mély. És erre arra az alvó.
Amikor én még Vörös Sándorral és Károlyi Amival beszélgetett Szabó Éva. Közreműködött Halász Judit, Szemes Mari, Végbári Tamás és a Kaláka együttes. Munkatárs volt Hornyák György, Csonka Rihárd, Veres Jolán. Rendezte Simon János.
Jön a söprő ég, tompa morajjal, mögötte a hajnal fut, lobogó szőke hajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény, és az éj itták csodát, ezt a fura mi csodát, ketten láttuk te meg én.
A felvétel 1986-ban készült, és legutóbb 1989. július 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Hiába minden,
szemmel tartani, becsukatni,
az igazi tehetséget
betiltatom a bánkbánt,
nem lehet megállítani. Gábor Miklós,
ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor,
a vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel, augusztus 20-án 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.